Sir Arthur Conan Doyle, a sátán kutyája. Első fejezet. Sherlock Holmes és módszere. Azokat a nem éppen ritka napokat kivéve, amikor lesefeküdt, Sherlock Holmes általában későn kelt. Most ott ült az asztalnál, és reggeliét fogyasztotta. Jó magam a kandalló elé terített bőrön álltam, és felemeltem a botot, amelyet előző esti látogatónk felejtett nálunk. Szép, megmunkált, testes alkalmatosság volt ez, jókor a görcsel a végén. A féle igazi kutyaütő. Görcsös fogója alatt körülbelül hüvelyknyi széles ezüst szalag díszelgett. A következő szöveg volt rávésve. James Mortimernek, a seborvosok királyi testülete tagjának, V.K. Belitta barátaitól. Ott volt a dátum is, 1884. Régi módi házi orvosok járnak ilyen botokkal. Olyan volt, mint ők. Tiszteletet parancsoló, komoly és bizalomgerjesztő. Na, mire jött rá, Watson? Holmes háttal ült nekem, stuttommal nem árultam el neki, mivel foglalkozom. Honnan tudja, mit csinálok? Azt kell hinnem, hogy hátul is van szeme. Azt nem, csak előttem van valami, mégpedig egy jól kifényesített ezüst kávéskanna, felelte. Na de mondja csak, Watson, mire jött rá látogatónk botjáról? Mivel sajnos elkerültük egymást, és még csak nem is sejtjük, mi szél hozta ide, ez az akaratlan emléktár feltétlenül jelent valamit. Miután már megvizsgálta, szeretném hallani, milyennek képzeli a gazdáját. Hát, kezdtem, miközben igyekeztem legjobb tudomásom szerint követni barátom módszerét. Először is úgy gondolom, hogy ez a dr. Mortimer befutott, idősebb orvos lehet, akit látnivalóan becsülnek, ha már ilyen elismerően emlékeznek meg róla. Prima, mondta Holmes, igazán elsőrendű. Ezen kívül azt hiszem, igen nagy a valószínűsége annak, hogy ismeretlen barátunk vidéki orvos, aki többnyire gyalogot látogatja a betegeit. Igen? És vagy miért hiszi ezt? Hogy miért? Ez a bot valamikor igen mutatós darab lehetett, most azonban már annyira el van nyúzva, hogy városi orvos alig ha venné kézbe. Az aljáról hiányzik a védőgyűrűs, a szó szoros értelmével lekopott róla, és ez azt jelzi, hogy gazdája nagyokat sétál vele. Abszolút hibátlan, mondta Holmes. És akkor itt vannak ezek a VK-beli barátok, ez valami vadásztársaság lesz, vidám kompánia, vagy ilyesféle. Föltehetően, mint orvos volt valamiben a segítségükre, és ezzel a szerény ajándékkal honorálták szolgálatait. Bizisten, Watson maga időnként felülmúlja önmagát, mondta Holmes. Hátralökte a székét, és rágyújtott egy cigarettára. Meg kell mondanom, mindabból, amit szerény módszerem ismeretében itt előadott, az derül ki, mennyire lebecsülő a saját képességeit. Lehet, hogy nem áramforrás, de hogy jó vezető, az vitathatatlan. Vannak emberek, akik maguk nem zsenik, de megvan az a különös képességük, hogy inspirálni tudják a lángészt. Hadd valljam be, drága cimborám, hogy mélységesen a lekötelezettjének érzem magam. Holmes eddig még sohasem mondott nekem hasonlót, szavai tehát őszinte örömömre szolgáltak. Annál is inkább, mivel gyakran bosszantott, mennyire hidegen hagyja a csodálatom, sőt, az a törekvésem is, hogy módszerét széles körben megismertesse. Ugyanakkor a büszkeség is eltöltött, hiszen végre sikerült oly mértékben elsajátítanom a híres detektív következtető módszerét, hogy képtelen volt kitérni a dicséret elől. Holmes most elvette tőlem a botot, és néhány percig puszta szemmel vizsgálgatta. Majd, mintha csak most kezdené érdekelni a dolog, az ablakhoz vitte, s nagyító lencse alatt nézte végig. Érdekes, bár nem állítom, hogy túlságosan izgalmas, mondta, miközben elfoglalta kedvenc zugát a kanapén. Minden esetre van itt ezen a boton egy-két olyan jel, amelyből nyugodtan levonhatunk néhány következtetést. Csak nem került el valami a figyelmemet? Kérdeztem egy kissé fontoskodva. Remélem, lényeges mozzanatot nem tévesztettem szem elől. Ó, attól tartok, kedves Watsonom, hogy a maga következtetéseinek többsége eredendően hibás. Amikor azt mondottam, hogy maga ösztönez engem, őszintén szólva arra gondoltam, hogy sok esetben a maga tévedései nyomán jutottam el az igazsághoz. Ez persze nem jelenti, hogy ezúttal minden megállapítás a baklövés volt. Barátunk minden bizonnyal vidéki orvos. Az is biztos, hogy sokat jár gyalog. Szóval igazam volt. Ebben kétségtelenül igen. De hát ez minden, amit tudunk. Ne haragudjék, de ez még nem minden. Távolról sem az. Először is hadd hívjam fel a figyelmét, hogy egy doktor inkább kaphat egy kórháztól ajándékot, mint egy vadásztársaságtól. És ha a kórház szó előtt egy V szerepel, akkor szinte magától értetődik, hogy a Victoria kórházról van szó. Ebben lehet valami, csak ugyan. Legalábbis ez valószínűbb. És ha a feltételezésünket, mint munka hipotézist fogadjuk el, már is van egy új alapunk, amelyből kiindulva tovább szövögethetjük elképzeléseinket ismeretlen látogatónkról. Jó, tegyük föl, hogy ez a VK tényleg a Victoria kórházat jelenti. Mi következik ebből? Semmi se jut eszébe, maga jól ismeri a módszeremet, miért nem használja hát? Csak arra gondolhatok, ami itt önként adódik, hogy a szóban forgó Liamben Londonban volt orvos, mielőtt vidékre költözött volna. Azt hiszem, ennél valamivel tovább is mehetünk. Induljunk ki tehát ebből. Miféle alkalom lehet az, amely megelőzte ezt az ajándékot? Mi indította a doktorunk barátait, hogy testületileg nyújtsák át neki érzelmeiknek ezt az állogát? Nyilván az, hogy dr. Mortimer otthagyta a kórházat és önállósította magát. Tudjuk, megajándékoztak valakit. Feltételezzük, hogy valaki otthagyott egy városi kórházat, mégpedig abból a célból, hogy vidéken kezdjen orvosi gyakorlatba. Túl messzire megyünk-e akkor, ha azt következtetjük mindebből, hogy a helyváltoztatás és az ajándékozás ideje egybeesik? Nem hiszem, sőt, továbbá. Bizonyára belátja, hogy Mortimer nem tartózkodhatott a kórház állandó belső személyzetéhez. Ilyen állást csak jól ismert londoni orvosok kaphatnak, már pedig nehezen hihető, hogy egy jól ismert londoni orvos egy szép napon fogja magát és vidékre költözik. Mi volt akkor Mortimer? Ha a kórházban működött, és mégsem volt tagja az állandó személyzetnek, akkor semmi esetre sem lehetett egyéb, mint gyakorló orvos, alig valamivel több, mint egy ifjú szigorló. A kórháznak Mortimer 5 évvel ezelőtt mondott búcsút. A dátum itt látható a boton. Ezzel, drága Watsonom, a maga tekintélyes, javakorabeli házi orvosa megszűnt létezni, egyszerűen füsté vált. Helyette viszont már is kirajzolódott szemünk előtt egy 30-on aluli, szeretetlen méltó, nem túl törekvő és szórakoztott fiatalember alakja, aki ráadásul kutyatulajdonos is. Kutyáját egyébként úgy jellemezném, hogy nagyobb, mint egy foxi, de kisebb, mint egy szelindek. Hitetlenkedve nevettem. Holmes hátradőlt a kanapén, és csinos kis füstkarikákat eregetett a mennyezet irányába. Ami az utóbbit illeti, hiszem, ha akarom, mondtam. Az azonban nem okoz nehézséget, hogy látogatónk koráról és eddigi pályafutásáról előszerezzünk néhány adatot. Kis szakkönyvtáram polcáról leemeltem az orvosi névmutatót, és fellapoztam a nevet. Volt itt több Mortimer is, de csak egy leírás illet látogatónkra. Fölolvastam. Mortimer James 1882-től a seborvosok királyi testületének tagja. Lakhelye Grimpen, Dartmoor, Devon megye. Gyakorlat 1882-től 1884-ig Victoria kórház London. Jackson D. kitüntetettje. Pályanyertes munkája, betegség és degeneráció. A svéd orvosi társaság levelező tagja. Szerzője a következő dolgozatoknak. Atavisztikus jelenségek, sebészek lapja 1882. A haladás, mint olyan. Lélektani közlemények 1883. márciusi szám. Egészségügyi felügyelője Grimpen, Torsley és Highborough községeknek. Na ugye, hogy szó sincs semmiféle vadásztársaságról, vacconkám, jegyezte meg Holmes. Hangjából érzett, hogy ugrat. Viszont tényleg vidéki orvos ez a Mortimer, ahogy maga nagyon helyesen állította. Következtetéseim tehát e szerint bizonyítottnak tekinthetők, ami pedig a jelzőket illeti. Nos, ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy látogatunk szeretetre méltó, nem túl törekvő és szórakozott. Tapasztalatom szerint csupán szeretetre méltó emberek kapnak ajándékot. Kizárólag egy nem túlságosan törekvő ember dobhatja sútba londoni karrierjét a vidékért. És feltétlenül szórakozottnak kell lennie annak, aki miután már egy órát várakozott valahol, névjegy helyett botot hagy a helységben.
És a kutya? Mi van a kutyával?
Nyilván az a szokása, hogy gazdája után cipeli a botot. A bot nehéz, jól meg kell ragadnia a közepén, s íme meglehetősen élesen látszanak itt és itt az állat fogainak nyomai. A kutya állkapcsa, mint ez a fognyomokból kitűnik, becslésem szerint szélesebb, mint egy foxié, de ahhoz már nem elég széles, hogy ez szelindeké lehessen. Nem lehet más állat, mint... Szavamra nem is más, nem tévedtem. A kutya egy göndör szőrű spániel.
Miközben ezeket mondta, Holmes már talpon volt, és föl alá járkált a szobába. Most hirtelen megállt az ablak mélyedésben. Szavaiból olyannyira érzett a meggyőződés, hogy meglepve kaptam fel a fejem.
Na de drága barátom, hogy állíthatja ezt ilyen biztosra?
Nevetni fog, a kutya itt áll a kapuban. Már csöngetett is a gazdája. Nagyon kérem, Watson, ne menjen el. Látogatónk kollégája magának szükségem lehet a segítségére. Ezek az élet igazi drámai pillanatai, Watson.
Lépések közeledtek felénk, valaki belép az életünkbe, s mi még csak nem is sejtjük, mit rejteget az iszákjába, jó-e vagy rosszat. Vajon mit akarhat dr. Mortimer, a tudományembere Sherlock Holmes-tól, a detektívtől?
Tessék!
Látogatunk megjelenése határozottan meglepett. Én ugyanis egy tipikus vidéki orvost vártam. Mortimer nagyon magas, szikár férfi volt. Csőrhöz hasonlító, előreugró hosszú orral. Élénk, közelülő szürke szeme aranykeretes szemüveg mögött ragyogott elő. Művelt ember módjára volt öltözve, bár kis és lamposnak látszott. Zakója gyűrött volt, nadrág széle rojtos. Fiatal kora ellenére már meghajlott a háta. Fejét előrevetve járt, és sugárzott róla a kedély. Ahogy belépett, első tekintete a botra esett. Kitörő örömmel rohant feléje.
Kimondhatatlanul örülök, mondta. Nem voltam benne biztos, hogy itt hagytam el, vagy az utazási irodában. A világése szeretném elveszíteni.
Ajándék, ugye? Mondta Holmes.
Az uram.
A Victoria kórházból?
Néhány ottani barátom adta, amikor megnősültem.
Na, ezt jól megcsináltuk, mondta Holmes fejét csóválva.
Dr. Mortimer enyhén megrökönyödve pislantott szemüvege mögül.
De miért? Mi rossz van ebben?
Kicsit összezavarta a következtetéseinket. Szóval akkor kapta, amikor megnősült?
Igen, uram, amikor megnősültem, elmentem a kórháztól, és búcsút mondtam a karriernek. Otthont kellett alapítanom.
Nocsak, akkor mégse tévedtünk olyan nagyon, mondta Holmes. Nos, dr. Mortimer?
Szólítson, miszternek, uram, szerénysebb orvos vagyok.
De látnivalóan tudós ember.
Csak kontár vagyok, Mr. Holmes, vágott közbe Mortimer. Csak a kadlókat szedegetem a tudomány óceánjának partján.
Ugye nem tévedek, hogy Mr. Sherlock Holmes-szal beszélek, nem pedig...
Nem, hadd mutassam be barátomat, dr. Watsont.
Örülök, hogy megismerhetem, uram. Gyakran hallottam emlegetni a nevét együtt a barátjáéval.
Maga engem nagyon érdekel, Mr. Holmes. Nem reméltem, hogy valaha is szembe kerülök egy ilyen gyönyörű, hosszú fejjel, ilyen fejlett domborzatokkal.
Ugye nem ellenzi, hogy végigfuttassam ujjaimat a koponyáján?
Fejének egy másolata, uram, legalábbis még az eredeti nem lesz megszerezhető, minden embert a múzeumnak díszére válna.
Nem szándékom, hogy hízelegjen, de őszintén bevallom, hogy szeretnék a koponyája birtokába kerülni.
Sherlock Holmes egy székbe tessékelte különös látogatóját.
Úgy látom, maga épp olyan lelkes művelője mesterségének, mint én az enyémnek, mondta.
Az ujjairól látom, hogy maga csavargatja a cigarettáit. Kérem, ne tartóztassa magát.
A seborvos papírt és dohányt húzott elő, és meglepő ügyességgel cigarettát sodort magának. Hosszú ideges ujjai voltak, mozgékonyak és nyugtalanok, mint egy rovar csápjai.
Holmes hallgatott, de felfelvillanó pillantásai jól megmutatták, mennyire felkeltette érdeklődését különös látogatónk.
Engedje meg feltételeznem, uram, mondta végre, hogy nem csupán koponyám megvizsgálása céljából tisztelt meg engem tegnap este és ma újra a látogatásával.
Nem, uram.
Noha boldog vagyok, hogy erre is alkalmam volt, azért jöttem ide, Mr. Holmes, mivel készséggel beismerem, hogy én magam egyáltalán nem vagyok gyakorlati ember, és mivel hirtelen egy rendkívül komoly és egyáltalán nem mindennapi problémával kerültem szembe. Előre bocsájtva, hogy ebben a szakmában, Európában ma ön a második, na de uram, szabadna megkérdeznem ki a tisztesség, hogy az első lehet? Kérdezte Holmes szinte goromban. A szigorúan tudományos elme számára Monsignor Bertillon tevékenysége feltétlenül a legtöbbet jelenti. Nem volna akkor helyesebb, ha hozzáfordulna? Azt mondtam, uram, hogy a szigorúan tudományos elme számára, de mint a gyakorlatembere, ön elismerten egyedül áll. Remélem, uram, nem bántottam meg. Se baj, mondta Holmes. Nos, dr. Mortimer, helyén valónak tartanám, ha most már köntörfalazás nélkül szépen elmondaná nekem tulajdonképpen, miben lehetek a segítségére. Második fejezet. Az elátkozott család. Van itt nálam egy kézirat, kezdte dr. James Mortimer. Észrevettem, amikor belépett, jegyezte meg Holmes. A kézirat meglehetősen régi. A 18. század elejéről való, feltéve, ha nem hamisítvány. De hát honnan tudja mindezt, uram? Miközben beszélgettünk, egy jó tenyérnyi csíkot a szemügyre vehettem belőle. Szép kis szakértő volnék, ha legalább évtized pontossággal nem tudnám meghatározni egy okmánykorát. Bizonyára olvastak is tanulmányomat erről a témáról. A dokumentum dátuma szerintem 1730. A pontos dátum 1742. Dr. Mortimer kihúzta a kéziratot mellény zsebéből. Ezt a családi dokumentumot Sir Charles Baskerville bízta rám, akinek hirtelen tragikus halála 3 hónappal ezelőtt oly nagy izgalmat keltett Devon megyében. Joggal állíthatom, hogy barátja voltam, azon kívül, hogy orvosként szolgáltam mellette. Sir Charles erős akaratú férfi volt, csavaros eszű, gyakorlati gondolkodású, és épp oly keveset adott a fantáziára, mint jó magam. Mégis ezt az okmányt igen komolyan vette, és el volt készülve rá, hogy olyan véget ér majd, amilyen valójában elragadta. Holmes kinyújtotta a kezét az okmányért, majd szétteregette térdén. Észre kell vennie magának is, Watson, hogy a szerző váltakozva használja hosszú és rövid esseket. Többek közt ez segített hozzá, hogy a dátumot meghatározhassa. Holmes vállán át egy pillantást vetettem a sárgult papírra, és megszemléltem a fakulti írást. Az elején ez állt. Baskerville Hall, alatta nagy kusza számok, 1742. Valami vallomásféle lehet. Úgy van, vallomás mégpedig egy legendáról, amely apáról fiúra szár a Baskerville családban. De ha jól értettem, ön azért jött hozzám, hogy valami korszerűbb és gyakorlatibb dologba kérjen tanácsot tőlem. A legkorszerűbb dologban, ami a gyakorlatiasságot illeti, az ügy rendkívül sürgetős, 24 órán belül határoznunk kell. A kézirat azonban rövid és a lehető legszorosabb kapcsolatban áll az üggyel. Engedelmével felolvasnám. Holmes hátradőlt a székben, karba tette a kezét, szemét pedig lehunyta, mint aki megadja magát a sorsának. Dr. Mortimer a kézirattal a világosság felé fordult, és emelt, recsegő hangon olvasni kezdte az alábbi fura, ósdi históriát. A sátán kutyájának eredetéről több változat forog a családba, mivel azonban én egyenesre származottja vagyok Hugo Baskervillenek, és mivel a történetet apámtól tudom, aki szintén apjától hallotta, teljes meggyőződéssel vallom, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy itt most írásba szedem. Szeretném, ha ti is hinnétek, fiaim, hogy ugyanaz a bíró, aki megbünteti a bűnt, meg is bocsátja, és hogy nincs olyan átok, amely alól ima és megbánás ne adna feloldozást. De ne csupán azt olvassátok ki ebből a történetből, hogy mennyi bajt hozott rátok a múlt, hanem inkább arra figyelmezzetek, mit tesztek a jövőben. Annak az átkos szenvedélynek, amely mi a családunk annyit szenvedett a múlt időkben, soha többé nem szabad eluralkodnia, különben visszavonhatatlanul végünk. Tudjátok meg tehát, hogy a nagy forradalom idején, amelynek történetét a tudós Lord Clarendon tollából a legőszintében ajánlom figyelmetekbe, a Baskervillek majorsága az e nevet viselő Hugo kezében volt, aki, hadd tegyem hozzá, messze földön híres volt vadságáról, világias gondolkodásáról és istentelenségéről. Ezt talán, gondolom, még megbocsátották neki szomszédai, hiszen beláthatták, hogy szentek nemigen jutnak sehol vagyonhoz, de Hugóban az említett tulajdonságokon kívül még egy elszabadult, kegyetlen tréfálkozási hajlam is volt, amely országunk nyugati részében joggal tette hírhetté nevét. Történt pedig, hogy Hugó beleszeretett, ha ugyan szabad-e tiszta szóval illetnem így sötét indulatot, egy opsitos lányába. Ennek az embernek a Baskerville uradalom közelében volt földje. Az ifjú leányzó azonban, lévén jól nevelt és tisztességes nőszemély, messze kerülte Hugót, mivel rossz hírét nagyon jól ismerte. Így esett, hogy egy mihány napkor Hugó 5 vagy 6 hozzá hasonló naplopó cimborája társaságában belopózott a farmra, és elrabolt a lány tudván tudva, hogy atya és bátyai nincsenek otthon. A lány Baskerville Hallba hozták, és egy emeleti szobába zárták, ők maguk pedig vattivornyázásba kezdtek, ahogy ez minden este szokásuk volt. Nos, elképzelhető, hogy a szerencsétlen teremtés szinte eszét vesztette halván a kornyikálást és ordítozást, meg a rettentő káromkodást, amely a fülébe hatolt odalendről, hiszen mondják, hogy ha Hugo Baskerville borközi állapotba került, olyan kifejezésekre ragadtatta magát, amelyek még azt is tönkre silányították, aki kimondta őket. Végre is nagy szorultságában a lány megtette, amit még egy bátor és tetterős férfinak is díszére vált volna, vagyis a déli falon terpeszkedő borostyán ágainak segítségével, ez ott díszeleg ma is, lebocsátkozott az eső csatornán, s aztán megindult hazafelé a lápon át, lévén otthona és Baskerville Hall között a távolság 3 mérföld. Történt pedig, hogy mindezek után nem sokkal Hugo otthagyta vendégeit, hogy ételt és italt vigyen fogjának, nyilván más gonoszabb dolgok is szándékába voltak, amikor is a kalickát üresen, a madárkának pedig hűlt helyét lelte. Ekkor minden bizonnyal maga az ördög szállta meg, hisz szinte nyakát törve rohant le a lépcsőkön az ebédlőterembe, felugrott a terebélyes asztalra, vadul söpörve le a butéliákat és tálakat, és a társaság füle hallatára hangos szóval megesküdött, hogy lám, legyen a teste és lelke még azon éjjel a gonoszé, csak a hajadon kerülhessen a hatalmába. S miközben cimborái szájtátva és rémülten szemelgették egy ükitörést, egyikük, ki már velejéig romlott volt, és talán a többieknél is részegebb, felordított, hogy kutyákat kellene a lányra úszítani. Amire Hugó is kirohant a házból, s oda kiáltott Inasának, hogy nyergeljék föl a kancáját, és kössék el az ebeket. A kutyákkal megszimatoltatta a lánynak egy kendőjét, egy szemvillanás alatt csoportba állította őket, és már el is tűnt velük a pokoli hangzavar közepette a holdfénybe fürdő láp irányába. Egy kis ideig az ivócimborák értelmetlenül ácsorogtak, hiszen mit sem fogtak fel abból, ami így rövid idő alatt játszódott le a szemük elől. Pislákoló értelmük azonban nem sokára felébredt, s kezdték megsejteni, mi dolog készül. Hatalmas zűrzavar keletkezett. Egyesek pisztolyaikat, mások lovukat követelték, megint mások inni akartak volna, s bor után kiáltoztak. Időbe telt, míg zavaros fejük valamennyire kijózanodott, és ekkor valamennyien, szám szerint 13-an, nyeregbe szálltak és megkezdték a hajszát. A hold ezüstfénye bevilágította alakjukat, miközben sebesen lovagoltak előre azon az útvonalon, amelyet a lánynak is követnie kellett, ha otthonába akart jutni. 1 vagy 2 mérföldet haladhattak, amikor egy vírasztó pásztoremberrel találkoztak. Oda kiáltottak neki, tudakolva látta a prédát. Az ember, így mondják, először szólni sem tudott, olyannyira hatalmába kerítette a rémület, de végül is eldadogta, hogy igen, látta a szerencsétlen lányt a kutyákkal a nyomába. Láttam én azonban egyebet is, mondta. Láttam, amint Hugo Baskerville ellovagol mellettem fekete kancáján, s mögötte ott futott egy pokolból elszabadult toportján. Az Isten óvjon tőle, hogy valaha még egyszer az utamba kerüljön. Az ittas uraságok csúfszidalmakkal illették a pásztort, majd tovább lovagoltak. De hátuk nem sokára liba bőrösre vált. Paták zaja hangzott, és a lábbe eseje felől egyszer csak előbukkant a fekete kanca, stajtékozva lecsüngő kantárszárral és üres nyereg elvágtatott el mellettük. A részeg lovagok most sűrű csoportba tömörültek, mint a megriasztott nyáj, de azért folytatták útjukat a mocsárvidéken át, noha mindegyikük örömmel s azon mód megfordult volna, ha nem lettek volna ott a társai.
Így haladtak tovább, de most már lassan, s végül is elérték a kutyákat. Az ebek noha messze földön ismertek voltak nevelésükről és származásukról, egy csomóba vinnyogva álltak egy mély horpadás előtt. Némelyikük megpróbált elosonni, némelyik meg egész testébe remegve kimerett szemmel bámulta az útjukba megnyíló keskeny hasadékot. A társaság megtorpant. Elképzelhetni, hogy jóval józanabbak voltak, mint mikor útnak indultak. Legtöbbjük a világ minden kincséért sem ment volna tovább, de hárman közülük, a legbátrabbak, bár az is lehet, hogy csak a legrészegebbek, előre lovagoltak a hasadékig. Ez egy széles tisztáshoz vezetett, amelyen két hatalmas, még ma is látható kődarab állott. Régi-régi idők s egy ismeretlen, azóta elfeledett nép emlékei. A hold élesen bevilágította a tisztást, amelynek közepén, ahol összeesett volt a félelemtől és kimerültségtől, holtan hevert a szerencsétlen lány. De mégsem a holttest látványa, sőt nem is a közelébe heverő Hugo Baskerville teteme volt az, amely a semmitől nem rettenő garázda fickók erejébe megfagyasztotta a vért, hanem hogy Hugo fölött, torka után kapdosva, egy nem evilági lény magasodott, egy nagy, fekete, kutyaformájú bestia, nagyobb minden valaha létezett földi ebnél. A szörny az ifjak szeme láttára harapta át Hugo Baskerville torkát, majd rájuk vetve parázsló szemét agyarait csattogtatta, mire a három férfi vadul felüvöltött a rémülettől, és sikótozva esztelen vágtába kezdett a lápon át visszafelé, hogy legalább életét mentse. Mondják, egy közülük még azon éjszaka meghalt, a másik kettő pedig önmaga roncsaként tengette napjait haláláig. Hát ez a története, kedves fiaim, a szörnyeteknek, amely, mint ismeretes, azóta sem szűnt meggyötörni családunkat. Mindezt azért vetettem papírra, mivel az ismert dologtól kevésbé rettegünk, mint azoktól, amelyeket csupán sejtünk és félig meddig tudunk. Kétségtelen ugyanis, hogy családunknak sok tagja ért szerencsétlen véget, sokak halála volt hirtelen, véres és megmagyarázhatatlan. Mégis hagyj vessük bizalmunkat a gondviselés végtelen jóságába, hisz alig hihető, hogy a Szentírásba említett 3-4 nemzedéken túl büntesse az ártatlan. Nem tehetek egyebet, fiaim, mint hogy a gondviselésre bízlak benneteket, és óvaintelek. Tartózkodjatok attól, hogy az éjszaka óráiban, amikor a gonosz uralkodik, lábatokat a lábvidékre tegyétek. Ezt az írást Hugo Baskerville hagyta hátra fiainak, Rogernek és Johnnak, azzal a fenntartással, hogy tartalmában mit se áruljanak el nővérüknek, Elizabethnek. Miután dr. Mortimer befejezte a különös történet felolvasását, szemüvegét feltolta a homlokára és mereven nézett Sherlock Holmesra. A detektív ásított és a cigaretta végét belehajította a